Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: minden királynak nagyon fontos az az örökség, amelyet továbbad az utókor számára, és ezzel Mátyás király sem volt másként. Ő azonban nem csak a reprezentációs építkezéseivel akarta ezt elérni, hanem a trónörökösödés kérdéseinek a rendezésével is, ugyanis így próbált gondoskodni arról, hogy Magyarország az általa kijelölt úton haladjon tovább. Témánk: Mátyás király öröksége. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Az elmúlt műsorainkban a Mátyás királynak a uralkodásáról beszélgettünk, és ez ma sem lesz másként. Mátyás király uralkodásának utolsó aspektusait próbáljuk ezen műsorban megtárgyalni, hiszen nem mehetünk el amellett, hogy hogyan próbálta Mátyás király rendezni például a trónörökösödés kérdését, vagy milyen épített örökséget hagyott az utókor számára.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyaink voltak sorozatot István király uralkodásával kezdtük, az államalapító királyunk uralkodásával, aki azzal, hogy megkoronáztatta magát magyar királynak, tulajdonképpen létrehozta a keresztény magyar királyságot. István király jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzte a különböző helyi törzsi vezetőket, kiépítette a királyi közigazgatást, vármegyéket hozott létre a Kárpát-medence egész területén. Írott törvényeivel, okleveleivel hozzájárult a magyar állam kialakulásához, ezzel párhuzamosan pedig egyházszervező tevékenységével a magyarságot a keresztény Európa felé irányította. István király uralkodása alatt következik be az egyház megyék szervezése, és úgy egyáltalán a törvényeivel megerősíti a kereszténységnek a helyzetét a Kárpát-medencében. Ezen kívül István király is átgondolt külpolitikát folytat, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal jó viszonyt ápoljon, felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is egy békés külpolitikai helyzetben lehet megvalósítani. István király viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai már élete során elhunytak, így az általa kijelölt utód, Orszeló Péternek a személye ellenérzéseket váltott ki például Vazulból, akit István király megvakított annak érdekében, hogy biztosítsa Péter számára a trónutódlást. István király halálát követően az általa kijelölt Orszeoló Péter lép Magyarország trónjára, viszont a Péter által folytatott politika elégedetlenséget szül az előkelők körében, akik összeesküvésszőnek ellene és elűzik az országból. Péter helyett Aba Sámuelt választják meg magyar királynak, viszont Aba Sámuelnek az uralkodása is elég rövid, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter vissza tudja szerezni országát, koronáját, Aba Sámuel pedig életét veszti az összecsapásokba. Első Péternek a második uralkodása viszont szintén nagyon rövid, az elégedetlenség az előkelők körében továbbra is megmarad, ezen kívül pedig egy pogánylázadás is hozzájárul Péternek a bukásához. A helyzetet Vazulnak az egyik fia, András használja ki, aki az előkelők hívására visszatér az országba, és elfoglalja a trónt első András néve. András uralkodása során sikeresen visszaveri a német támadásokat, ezen kívül pedig hozzájárul a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdulásához is. Annak érdekében, hogy kül- és belpolitikáját könnyebben meg tudja valósítani, András visszaügy az országba öccsét, Bélát, akivel tulajdonképpen megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a hercegségnek az intézményét. Béla ezt a gesztus úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, ezért amikor Andrásnak fia születik, és megkoronázza fiát királynak, ez Béla hercegnek az ellenérzéseit váltja ki, így András és Béla között konfliktus robban ki, és ebből a konfliktusból András kerül ki vesztesen. Így Magyarország következő királya első Béla lesz, aki viszont rövid ideig uralkodik, egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap. Ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy elfoglalja a magyar trónt, majd kibéküljön unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, akikkel megosztozik a hatalmon. Ez a közös kormányzás a király, illetve a hercegek között körülbelül egy évtizeden keresztül tart, viszont Salamon, illetve unokatestvérei között is végül háború robban ki, és ebből az összecsapásból ezúttal Salamon kerül ki vesztesen, így Magyarország élére igaz ellenkirályként első Géza kerül. Géza uralkodása viszont nem túlságosan hosszú, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László foglalja el a magyar trónt. László király uralkodása a 11. század egyik legjelentősebb uralkodása. László király átgondolt törvényeivel hozzálátott a magyar társadalom problémáinak a megoldásához, és pedig a tolvajlásnak a kérdését próbálta jelentős mértékbe visszaszorítani szigorú törvényeivel. Ezen kívül László király átgondolt egyházpolitikát is folytatott, létrehozza az ágrábi püspökséget például, vagy ő az, aki kezdeményezi István király Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szenti avatását. László király idejében a külpolitika is kiemelt figyelemben részesül, és aktív külpolitikát is folytat, ekkor következik be a Magyar Királyság első jelentős terjeszkedése, és pedig László király kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra is. László király halálát követően első Gézának a nagyobbik fia, Kálmán kerül Magyarország trónjára, akit Könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, egy rendkívül művelt, nagy tudású uralkodó volt. Kálmán király folytatja a nagybátyja által kijelölt irányvonalat, és bel- és külpolitikájával hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megszilárdulásához. Például belpolitikai téren Kálmán király szintén a törvénykezéseivel tűnik ki, viszont törvényeivel enyhíti a nagybátyja által bevezetett szigort, ezzel is jelezve, hogy a törvények végül is elérték a kívánt hatásukat. Kálmán király aktív külpolitikát is folytat, uralkodása során terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezzel is követve elődjének a politikáját. Kálmán király uralkodása során többször szembe kell nézzen testvérének Álmos hercegnek a trónkövetelésével, és végül az Álmos által kezdeményezett összeesküvéseket úgy oldja meg, hogy testvérét, illetve annak fiát megvakítatja. Ezzel biztosítani tudja a trónutódlást saját fia II. István számára, aki apja halálát követően másfél évtizeden keresztül uralkodik a magyar királyságban. II. István uralkodása azonban inkább inkább kudarcokban, mint sikerekben bővelkedik. Így, amikor II. István törvényes fiútod nélkül hal meg, akkor lehetőség adódik arra, hogy az álmoság elfoglalja a magyar trónt, és így kerül Magyarország élére II. Béla, vagyis Vak Béla, álmos hercegnek a fia. II. Béla uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és pedig úgy, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és ezzel biztosítani tudja saját fia II. Géza számára a trónutódlást, illetve azt, hogy egy erős, stabil magyar királyságnak az élére kerül. II. Géza uralkodása során a magyar királyság Közép-Európa és talán egész Európa egyik legjelentősebb államának számított, de szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül is a magyar királyságnak a meggyengülését eredményezi, megjelennek a trónkövetelők II. Géza testvéreinek a személyében, őket természetesen a bizánci birodalom támogatja. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, az ország rendkívül nehéz helyzetbe kerül, és Gézának a fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani a trónt nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szemben, akik ellenkirályokként rövid ideig irányítják az országot. Viszont III. István végül sikeresen legyőzi az ellenfeleit, és megerősíti a királyi hatalmat, valamint békét köt a bizánci birodalommal is, igaz, ez jelentős területi veszteségekkel jár. III. István halálát követően testvére III. Béla lép Magyarország trónjára, az a III. Béla, aki a bizánci birodalomban nevelkedett, így Magyarország élére kerülve azokat a tapasztalatokat próbálja kamatoztatni, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett. Így III. Béla nagy gondot fordít az államügyek írásbeli intézésére, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését, és támogatja a magyar klerikusoknak a külföldi, elsősorban nyugat-európai tanulmányútjait is. Ezzel párhuzamosan aktív külpolitikát is folytat III. Béla, visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni a magyar uralmat a halicsi fejedelemségre, ez utóbbi próbálkozása ideiglenes eredményeket hozott. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikát is folytat, az ő uralkodása során avatják szentté László királyt. III. Béla uralkodásának végén egy erős, stabil királyságot hagyott fiára, Imrére, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy saját testvérével, András herceggel hadakozik, hiszen András herceg megpróbálja megszerezni a királyi trónt. Imre király végül is ezeket a próbálkozásokat visszaveri, viszont az országnak a belső stabilitása megszenvedi ezeket a harcokat, így amikor Imre király váratlanul meghal, kiskorú fia, III. László nem igazán tudja biztosítani a trónutódlást saját maga számára, így a 13. század elején András herceg kerül Magyarország élére II. András néven. II. András hosszú uralkodása során jelentős változásokat vezet be a magyar királyságba, például bőkezően adományozza a királyi birtokokat, megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, azonban ez a gazdaságpolitika nem vezet eredményre, és András király állandó pénzhiánnyal küszködik. A birtokoknak az eladományozása a királyi hatalomnak a gyengüléséhez, illetve az előkelő rétegnek a megerősödéséhez vezet, ez pedig belső konfliktusokat eredményez, és ezeknek a belső konfliktusoknak a jele például Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint a királyi szerviensek, nemeseknek a mozgalma, amely arra kényszeríti az uralkodót, hogy kiadja az aranybullát. II. András halálát követően fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem mindenben értett egyet apjának a politikájával, és miután hatalomra kerül, megpróbálja visszavenni azokat a birtokokat, amelyeket elődje adományozott el. Ez azonban jelentős ellenérzéseket váltott ki az előkelőkben, így amikor az országot a tatárok támadása eléri, akkor egy olyan országgal néznek szembe, amelyben nem volt egy belső egység, így nem sikerül egységesen fellépni a tatárokkal szembe. Ez meg is látszik, hiszen a magyar királyság egy katasztrofális vereséget szenved, illetve a tatárok az ország jelentős részét elpusztítják. Viszont a magyar királyság szerencsére a tatárok végül is visszavonulnak, így IV. Béláha az a feladat hárul, hogy újjáépítse az országot, és ezt a feladatot mondhatni tökéletesen teljesíti. Uralkodásának a végére a magyar királyság újra megerősödik, ezért IV. Bélát nem hiába nevezzük második honalapítónak. Béla halálát követően 5. István kerül rövid időre Magyarország trónjára, majd váratlan halálát követően kiskorú fia 4. László foglalja el a magyar trónt. 4. László uralkodása során viszont az országba egyre jobban kibontakozik az anarchia, hiszen az erőkelők annyira megerősödnek, hogy akár a királlyal szemben is képesek politizálni, és ezt a kialakuló helyzetet 4. Lászlónak a politikája sem segíti, ő gyakran a kúnok közé vonul vissza a belső harcok elől, így nem véletlenül nevezzük őt Kun Lászlónak. 4. László meggyilkolását követően az Árpád háznak az utolsó aranyágacskája, vagyis 3. András kerül Magyarország élére, aki ugyan külföldön nevelkedik, de az ország előkelői elismerik őt királynak, viszont 3. András sem tud változtatni a helyzeten, a belső anarchia tovább erősödik az országban, így amikor 1301-ben András király meghal, és kihal az Árpád ház, tulajdonképpen a magyar királyság a szétesés határán állt. Ennek ellenére a magyar trónra többen is jelentkeznek, előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto kerül Magyarország élére, de végül a Nápolyból érkező Anzsú Károly Róbert lesz az, aki meg tudja szerezni a magyar koronát. Első Károly, vagyis Károly Róbert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, azzal, hogy legyőzi a különböző tartományurakat, kiskirályokat, és kiterjeszti a királyi hatalmat az egész ország területére. Az általa bevezetett reformok a királyi hatalomnak a megerősítését szolgálják, például egy új előkelő réteget hoz létre, akik feltétlenül hűségesek a királyhoz, ezzel párhuzamosan pedig sikeres gazdaságpolitikai politikájának köszönhetően a királyi kincstárat is fel tudja tölteni. Első Károly uralkodása alatt a magyar királyság újra egy regionális, sőt európai tényezővé válik. Ezt mutatja Első Károlynak a sikeres külpolitikája is, például a visegrádi királytalálkozó, amely során Károly vendégül látja a lengyel, illetve cseh királyokat. Első Károly tehát egy stabil, erős magyar királyságot hagy fia Lajos számára, aki ezt a belső stabilitást aktív külpolitikára használja fel elsősorban, és első Lajos uralkodás során a magyar királyság számos hadjáratot indít a környező területek ellen, például Lajos király hadakozik a nápolyi királysággal, Velencével, a Balkán-félszigetre vezet hadjáratokat, illetve a litvánok ellen is részt vesz harcokban, és legnagyobb külpolitikai sikerét akkor éri el, amikor 1370-ben megválasztják lengyel királynak, ezzel sikerül megvalósítani a magyar királyság és a lengyel királyságnak a personál unióját. Lajos király viszont nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai nem születnek, így lánya Mária számára szeretné biztosítani a trónutódlást, viszont az az eredeti megoldás, hogy fiúsítsa a lányát, végül nem vezet eredményre. Az előkelőknek egy része nem hajlandó elfogadni az idézőjeles nőura, és behívják az országba az Anjou dinasztia egyik tagját, második Károlyt, aki el is foglalja a trónt, és rövid időre magyar királynak is nevezheti magát. Viszont a Máriát támogató nemesek második Károlyt meggyilkolják, és ez tulajdonképpen újra belső anarchiát eredményez az országba. Ezt a belső anarchiát végül is Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond tudja kihasználni, akit az előkelőknek egy széles csoportja megkoronáz királynak. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és tulajdonképpen az első Károly által alkalmazott receptet felhasználva egy erős központi hatalmat tud kiépíteni. Viszont Zsigmond király uralkodása során megmutatkozik az országnak a déli részén a legnagyobb fenyegetés a magyar királyság számára, és pedig az Oszmán Birodalomnak a terjeszkedése, és Zsigmond király az oszmánokkal szemben a végvárvonal kiépítésével próbálkozik, és sikeresen meg tudja akadályozni az oszmánoknak a további terjeszkedését. A Zsigmond király halálát követően veje, Habsburg Albert lesz néhány hónapig Magyarország királya, majd az ő halála után az országban újra anarchia bontakozik ki, a nemesség egy része Habsburg Albert meg nem született fiát, míg a másik része egy Jagelló herceget szeretne a magyar királyság élén látni. Így az országban két párt alakul, és ezek között polgárháború robban ki. Végül ezt a polgárháborút Első Ulászlónak a hívei nyerik meg, és rövid időre Első Ulászló foglalja el a magyar trónt. Első Ulászló életét veszti a törökök ellen indított várnai keresztes hadjáratban, így a nemesség kénytelen elismerni királynak, Habsburg Albertnek a fiát, 5. Lászlót, viszont az ő kiskorúsága idején a magyar politikának az erős embere tulajdonképpen Hunyadi János lesz, aki jelentős török ellenes harcaival írja be magát a magyar történelembe. Hunyadi János halálát követően 5. László, illetve támogatói megpróbálják magukhoz ragadni a hatalmat, viszont 5. László váratlan halála ezt megakadályozza, így lehetőség adódik Hunyadi János fia számára, Hunyadi Mátyás számára, hogy elfoglalja a magyar trónt.
És végül az utolsó magyar király, akiről beszélgettünk, az Mátyás király, akinek először is megbeszéltük származását, hatalomra kerülésének körülményeit, illetve utána beszéltünk arról, hogy ahogyan erősítette meg a hatalmát a pártharcok által meggyengített Magyarországon. Ezzel párhuzamosan megemlítettük azokat a kormányzati intézkedéseket, reformokat, amelyeket bevezetett annak érdekében, hogy egy erős királyi hatalmat tudjon létrehozni. Ugyanakkor beszéltünk a pénzügyi jellegű reformjairól, bíráskodásai reformjairól, illetve arról is szó volt Mátyás király esetében, hogy hogyan hozta létre a fekete sereget, milyen katonai reformokat vezetett be, illetve arról is beszéltünk, hogy erre a katonai erőre támaszkodva milyen külpolitikai tevékenységet folytatott a Mátyás király. Azt is meg kell említsük, hogy őt nem csak egy aktív külpolitikával foglalkozó királynak, hanem mint a művészetek támogatójának tartjuk, és ez bizony igaz, főleg az uralkodásának a második részében a reneszánsz művészet felvirágzott Magyarországon neki köszönhetően, és elsősorban erről beszéltünk a múlt heti sorunk során.
Történész úr, egy héttel ezelőtt már beszéltünk a következő kérdésről, mégpedig arról, hogy miként alakult az oktatás helyzete Magyarországon Mátyás király uralkodása során, itt azonban adósok vagyunk még pár történelmi információval.
Igen, ezzel fejeztük be múlt heti műsorunkat, és pedig beszéltünk azokról az intézkedésekről, amelyeket Mátyás király bevezetett annak érdekében, hogy fejlessze elsősorban a felső oktatást, viszont el kell mondjuk azt, hogy Mátyás királynak azon próbálkozásai, hogy egyetemet alapítson Magyarországon, sajnos kudarcba fulladtak. A magyar ifjak a felsőoktatásban akartak részesülni, akkor inkább külföldi, elsősorban itáliai egyetemekre voltak kénytelenek járni, és azt is elmondtuk, hogy mindezen erőfeszítések ellenére azoknak a száma, akik felsőoktatásban részesültek Magyarországon és Magyarországon kívül viszonylag alacsony volt, hiszen az országban azért nem volt szükség annyira sok egyetemre járt emberre. Viszont az ország értelmiségét, vagyis a papokat, az iskolamestereket, a királyi, a városi, a megyei kancellárják személyzetét, a pénzügyi tisztviselőket zömében a hazai iskolák képezték ki, amelyeknek diákjai döntő többségben városi és mezővárosi polgár volt, olyanok, akik valószínűleg nem akartak egyetemi fokozatot szerezni, inkább nyelvismeretre, később kamatoztatható ismeretekre törekedtek. Az iskoláknál meg kell különböztetni a káptalani, a városi és a falusi plébániai iskolákat. Káptalani és a városi iskolákban sok esetben magas színvonalú oktatás folyt, hiszen az iskolamesterek, ha egyetemet végeztek, azt tanították, amit az egyetemen tanultak. A hivatalnok réteg és a jogászok elsősorban a hitele jeles helyek mellett iskolákban tanulták meg a hazai szokásjog elemeit. A bírósági személyzet a diákoknak nevezett réteg tagjaiból állt. Feltehetően a káptalani és városi iskolák színvonala is hozzájárult ahhoz, hogy az egyházi középréteg nagy részt a városi és a mezővárosi polgárfiakból állt. A bírósági személyzet viszont inkább kisnemesekből tevődött ki. A köznemesség tagjai közül egyre többen szereztek valamilyen képzettséget, bár ezt legfeljebb jogászként kamatoztatták. Az ügyvédeknek csak egy kisebb része volt hivatásos jogász, mások alkalmattán rokonaik, uraik vagy familiárisaik megbízottjaként érvényesítették jogászként szerzett tudásukat. Az értelmiségű végzettségű, sőt az értelmiségi pályán tevékenykedő nemesek nagy része sem képezte magát tovább. Jellemző, hogy igen ritka a nemesi hagyatékokban a könyv, viszont a polgároknál olykor előfordul. Ha mégis voltak könyvek, azok általában teológiai és vallású témájúak, de ritkán előfordult a történelmi témájú könyv is. A nemesi értelmiség körében alakult ki a Hunszkita eredet mitosza, amelynek egyik képviselője a krónikaíró Túróczi János, aki művében a magyarok krónikájában elsősorban az előkelőknek, a nemesség vezető rétegeinek nézeteit képviseli. Túróczi művében egyesítette a régi magyar krónikákat, és bár felismerhetőek benne reneszánsz hatások, krónikája nem humanista alkotás. A Drági Tamás személynök birtokában is volt egy történeti összefoglalás, amelyről nem zárható ki, hogy maga Drági írta. A történelem iránti érdeklődést mutatja, hogy Hesz Andrásnak a krónikája és Túróczi műve is megjelent nyomtatásban. Változatlanul készültek kéziratos krónikavariánsok is, az 1470-es években íródott az úgynevezett Dubnici krónika, befejezésében a váradi török pusztítás miatt éles Mátyás ellenes bírálattal. A városi, sőt mezővárosi polgárság körében a tanultak aránya magasabb volt, mint a nemesség körében. Ezt bizonyítják az említett polgári tulajdonban levő könyvek, de az sem véletlen, hogy plébániai könyvtárakra maradtak adatok. Ezek elsősorban a papság számára álltak rendelkezésre, de bizonyára hatottak a polgárokra is. Ezekben a körökben a könyvgyűjtést elősegítette a könyvnyomtatás, ami a papság és a polgárság számára is olcsó olvasnivalót biztosított. Viszont a nyomtatókönyv elsősorban behozatali cikk volt ebben az időszakban.
Tanár úr, mit kell tudjunk Mátyás király házasságairól?
Mátyás király köztudottan kétszer házasodott, előbb Pogyebrát Katalint vette feleségül, majd körülbelül egy évtizeddel első felesége halála után aragóniai Katalinnal kötött házasságot. A Mátyás első felesége Pogyebrát Katalin és ikertestvére Szidónia 1449. novemberében Pogyebrát György huszita nemes és Sternbergi Kunigunda gyermekeként született a család névadó birtokán Podibrádi fürdővárosban. Az édesanyja nem sokkal a lányok születése után gyerekágyi lázban elhunyt, ők viszont szerencsésen életben maradtak, és édesapjuk sikereinek köszönhetően egyre magasabb rangra emelkedtek. Pogyebrád György ugyanis 1452-től már 5. László kormányzójaként irányította Csehországot, a fiatal uralkodó halála után pedig ő lépett elő a legesélyesebb utódjelölté. Pogyebrád ráadásul egy időre a közép-európai térségben is komoly befolyást szerzett, hiszen nem csak a hatalmat, de a Prágában raboskodó Hunyadi Mátyást is megörökölte. A huszita nemes, aki ekkor már félig a fején érezhette a cseh koronát, maximálisan kihasználta előnyös helyzetét, és politikai egyességet kötött mindössze 15 vagy más források szerint 17 esztendős túszával. Túl azon, hogy Pogyebrád tetemes váltságdíjat követelt a magyar küldöttségtől, rábeszélte Mátyást lánya a mindössze 8 esztendős Katalin eljegyzésére. Jó lehet, a király személyéről megállapodó bárói ligák a szegedi egyezményben Garai Anna és Mátyás házasságával kívánták megpecsételni szövetségüket, utóbb csalódniuk kellett, ugyanis Mátyás még édesanyja Szilágyi Erzsébet akaratával is szembeszegült annak érdekében, hogy megtartsa Pogyebrád Györgynek adott szavát. Bár az egyesség úgy szólt, hogy az esküvőt egy évben belül megtartják, Katalin fiatal kora és a magyarországi politikai bonyodalmak miatt a tervek több éves késést szenvedtek. A mennyasszony csak 1461 elején költözött Magyarországra, ekkor még alig töltötte be a 11. életévét, két fiatal pedig csak két évvel később, 1463. május 1-én fogadott egymásnak örök hűséget a budai Nagyboldogasszony templomba. Fogyebrát Katalin Zsenge kora ellenére hamarosan teherbe esett, aminek jelentős politikai vetülete is volt, hiszen a bécsújhelyi egyezmény értelmében a király azzal a feltétellel szerezte vissza a Szent Koronát harmadik Frigyes német-római császártól, hogy gyerektelensége esetén a Habsburgok öröklik Magyarország trónját. Egy rövid ideig tehát úgy tűnt, hogy Mátyásnak nem kell tartania a szerződés következményeitől, ugyanis Katalin fiút szült, ám néhány nappal később, 1464. március 8-án a fiatalasszony és a csecsemő gyerekágyi lázban elhunyt. Katalin királynét feltehetően megszületett fiával együtt a budai Szent Zsigmond templomba temették el. Aragóniai Beatrix, Mátyás királyunk második felesége, 1457. november 16-án első Ferdinánd nápolyi király és tarantói Izabella gyermekeként látta meg a napvilágot Nápolyban. Miután az aragóniai dinasztia dél-itáliai udvara ebben az időszakban a reneszánsz kultúra egyik fellegvára volt, Beatrix igen előkelő nevelésben részesült, gondos oktatása pedig később nem csak előkelő házasságában, hanem a magyar humanizmus születésében is fontos szerepet játszott. Miután Mátyás első felesége életét vesztette, a magyar uralkodó körülbelül 10 évig nem választott magának másik feleséget, és bár aragóniai Beatrixot időközben két itáliai hercegnek is odaígérték, a 17 éves hercegnő végül a magyar király menyasszonya lett. A leánykérés után két évvel, 1476 őszén a szőkehajú és a korabeli leírások alapján kifejezetten műveltnek és szépnek tartott Beatrix és népes udvartartása Magyarországra utazott, decemberbe pedig már meg is tartották a királyi pár fényes esküvőjét. Nápolyi királylány érkezésével gyökeres változások mentek végbe a királyi palota életében, ugyanis az itáliai etikethez szokott Beatrix Mátyás addig nyitott és közvetlen udvartartása helyett sokkal reprezentatívabb és egyúttal zárkozottabb udvari életet szervezett. A királyné aztán később számos egyéb ok miatt is népszerűtlenné vált, amelyek közül a legfontosabb az, hogy Beatrix valószínűleg meddősége miatt 14 év alatt nem tudott trónörökös szülni Mátyásnak. Beatrix érkezésének ugyanakkor számos pozitív következménye is volt, neki is köszönhető, hogy Mátyás uralkodásának utolsó évtizedeiben az itáliai reneszánsz számos neves alakja megfordult Magyarországon. A nápolyi kapcsolatok nyomán utazott Magyarországra például Antonio Bonfini és Petrus Ranzanus, Diomede Carafa vagy Roberto Caracciolo, akiket munkájukban egyébként maga Beatrix is ösztönzött. Az itáliai stílusú udvartartásnak is köszönhetően Buda ekkor Közép-Európa szellemi életének egyik új stílusú központja lett, igaz ezzel egy időben Mátyás elszigetelődött magyar környezetétől, amit az akkori arisztokrácia ugyancsak rossz néven vett. A Beatrix tevékenysége aztán más területen is negatív megítélés alá esett, így például politikai ambícióit már kezdettől fogva hatalomészségének tulajdonították. Az évek során ráadásul a királynő rendkívül kényelmetlen helyzetbe került, ugyanis legitim trónörökös hiány Mátyás végül az Edelbek Borbálától született gyermekét Korvin János jelölte ki utódjának. Beatrix keserűségében mindent megtett János sikeres öröklésének megakadályozására, meghiúsította herceg tervezett házasságát, ugyanakkor pedig Mátyást is sikerült rávenni arra, hogy az ő kegyenceit emelje magas pozíciókba. A királyné népszerűtlenségét mutatja, hogy férje 1490-ben bekövetkező halálát utólag többen is az ő mesterkedésének tulajdonították. Aragóniai Beatrix élettörténetét egyelőre nem folytatnám, hiszen még fontos szerepet fog játszani a magyar történelemben férje halála után is, így még találkozni fogunk nevével a következő műsorban is.
Történész úr, a megmaradt percekben beszéljünk arról, hogy milyen kérdés foglalkoztatta leginkább Mátyás királyt uralkodásának utolsó éveiben, és hogyan próbálja ezt a kérdést megoldani.
Mátyás uralkodásának utolsó éveire a trónörökrés kérdése nyomta rá a bélyegét. Fogyebrát Katalinnal kötött házasságából nem született gyerek, Katalin halála után pedig több mint egy évtizedig nem talált megfelelő feleséget. A régi dinasztiák nem adták lányaikat az általuk parveninek tartott királynak, pedig ilyen házasságra a nemzetközi megbecsülése miatt igen nagy szüksége lett volna Mátyásnak. Végül 1476 végén feleségül vette aragóniai Beatrixot, de ez a házasság is gyerektelen maradt. Közben 1473 áprilisában egy Edelbeck Borbála nevű osztrák polgárnőtől Mátyásnak is született egy törvénytelen fia, akit Korvin János néven ismerünk. Mátyás csak 1478-79 táján ismerte el a fiát, akit Liptó hercege és Hunyad grófja címmel ruházott fel. Eredetileg nem tekintette örökösének, mert 1480-ban győri püspöknek akarta kineveztetni. 1482-től kezdve azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a király megkezdte Korvin János örökösödésének előkészítését. Nagy uradalmakat adományozott neki, nem csak a családi javakból, hanem a királyi kézre került birtokokból is. Hat megye ispánsága is együtt járt a birtokokkal. 1482-től kezdve megváltozik Mátyás birtokpolitikája. A koronára szállt birtokokat szinte kizárólag a fia kapja. Ebben az időben több nagy birtokostól koboz el birtokokat, így Bánfi Miklóstól, Pogyebrád Viktorintól, Pelényi Istvántól, és az új birtokos mindenhol Korvin János lesz. Így Korvin János messze az ország legnagyobb birtokosa lett. Zálogjogon királyi uradalmakat is kapott, így Pozsonyt és Komáromot. Sőt, Mátyás az uralkodása első felében adományozott örökös főispánságok nagy részét is visszavette, és egyre több olyan birtok és vár került Korvin János kezébe, amelyekkel a honorrendszer idején megyei ispánság járt. Ezekben a királyi udvartartás néhány köznemesi tagja volt az ispán. Felvidéken Cecei Kis Máté, két tömbben 8 megyét kormányzott, Ráskai Balázs udvarbíró, Berektől Komáromig 6 megyét igazgatott, és volt egy harmadik megye koncentráció is, amelynek élén a Bárova emelt Kinizsipál állt. A temesi ispán 7 megyét kormányzott, köztük püspök és örökös fő ispántól elvett megyéket is. Vagyis az 1480-as évek második felétől a király néhány bizalmasa rendelkezett a hatalommal a megyék csaknem felében. Ezekben a megyékben korábban politikával nem nagyon foglalkozó, tekintélyes köznemesek közreműködésével vissza lehetett szorítani a bárok befolyását, és meg lehetett szilárdítani a trónörökös helyzetét. A király nem csak hatalmas birtok adományokkal és megbízható megyei ispánok kinevezésével készítette elő fia örökösödését. 1489 nyarán a főurakat, a megyéket, a királyi tisztviselőket és a városokat Korvin János megválasztására eskedte fel. Nyilvánvalóan ezt a célt szolgálták már a nádori cikkelyek is. Különös, hogy Szapolyai Imre nádor 1487-ben bekövetkezett halála után Mátyás nem választott új nádort, hanem bíráskodási jogkörét Nagylucai Orbán kincstartóra ruházta át. Valószínűleg arra gondolt, hogy Nagylucai elnöklete alatt egy királyválasztó országgyűlés jobb eredményeket hozhat, mint ha valamelyik báró lenne a nádor. Mátyás gondosan végrehajtott lépései látszólag előkészítették Korvin János királye választását, de mindezek ellenére azt mondhatjuk, hogy a király halálakor a trónörökösödés kérdése korán sem volt megoldva.
A végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során sikerült arról beszélni, hogy hogyan fejlődött, főleg az alsófokú oktatás a magyar királyságban Mátyás király uralkodása alatt. Ugyanakkor sikerült beszélni Mátyás király házasságairól, először ugye a Pogyebrád Katalinnal kötött házasság körülményeiről, a fiatal királynőnek az életét sikerült végigkövetni, illetve Pogyebrád Katalin korai halálát követően az aragóniai Beatrixszal kötött házasságról is szó került. Végül pedig Mátyás király számára a legfontosabb kérdésről, és pedig a trónörökösödés kérdéséről is sikerült néhány szót ejteni. A mai műsorunkból elmaradt Mátyás király épített örökségének a megtárgyalása, ezt jövő heti műsorunkban bepótoljuk, illetve Mátyás király halálának körülményeiről, Mátyás király uralkodásának az értékeléséről, valamint a királyválasztásról fogunk beszélni a következő műsorunkban.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a Királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.